Sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek. Voltunk itt néhányan, akik már néhány nappal ezelőtt is talán, akkor szerdán voltunk itt, vagy nem is tudom, mikor volt a kedden. Ezt a folynak a napok, amikor az ember nem dolgozik, hanem otthon van, akkor úgy minden, hogy összejön. Szeretnék először a gyerekekhez szólni. Mondom, hogy mindnyáján gyerekek vagyunk, valahol. De most különösebben a kisebbekhez. Ti ismertek ilyen indiános történeteket? Divat ez még a fiúk között? Tessék? Nem nagyon. Tessék? Anya szereti az indiánokat. Jó. Mert azt hiszem, ezek már nem nagyon divatosak. De hát, ha még a Joy is mindjárt meghallgatja, még a kis szem is, hogy bejönnek az ajtón. Az indiánok között volt egy törzs, és ott volt egy olyan szokás, hogy amikor a fiúk elérték a 13 éves kort, akkor egy próbát kellett kiállniuk, és akkor elfogadta el őket a törzs, és akkor lettek teljes tagú tagjai a törzsnek. Szóval mielőtt ez a kort elérték volna, akkor nagyon sok mindent meg kellett tanulniuk. Például vadászni, halászni, lovagolni, sajnos néha a fegyvert is kezelni, ugye sok minden benne volt ebben akkor a természetnek a megismerése, az ehető és ehetetlen gombák, növények. Tehát minden olyan hasznos dologra megtanították őket, ami aztán később a felnőtté válások során, amire szükségük volt. Amikor eljött ez a nap, akkor egy próbát kellett teljesíteniük. A törzs néhány tagja az édesapjával az élen kikísérte őket este naplementekor az erdőbe. De nem oda a sátortábor közelében laktak, hanem bementek egy nagyon sűrű erdőbe, jó messze, talán néhány kilométerre is, ahol laktak, és az volt a próba, hogy ott kell maradni egyedül azon az éjszakán. És a törzs tagjai elköszöntek tőle, elmentek, és ott maradt ez a fiatalember egyedül. Hát voltatok más, hogy egyedül valahol, még ha nem is kint a természet, de még a lakásban is nehéz. Én emlékszem gyerekkoromban, hogy nem nagyon szerettünk otthon egyedül maradni. Szóval ott maradt, és ugye hallott minden ezt, és mindenre úgy megrezdült, ha recsent egy ág, vagy húgott a bagoly, vagy valami állatnak a hangja, vagy hát annyi minden volt akkor ugye a természetben, és ki milyen gyermek volt, kinek mennyi bátorsága volt, ugye úgy végezte, vagy hát úgy reagált ezekre a dolgokra. Volt, aki elfutott, de a legtöbbje ott maradt, ott állt, és hősiesen várta, hogy jöjjön a reggel, és aztán jött a napviradat, akkor már kezdte látni a növényeket, mindazt, ami körbevette, és amikor ez a fiatalember megfordult, akkor látott még valamit, vagy valakit. Azt, hogy az édesapja ott állt egy doronggal, meg egy nyílveszővel mellette, és egész éjjel vigyázott rá. Mi valahogy így vagyunk, hogy itt válunk, ez most már a mindenkinek szól, eddig is mindenkinek szól, a mi életünkkel. Hogy éljük az életünket, azt hiszük, hogy az élet sűrűjében Isten ott hagy bennünket együtt, egyedül. Vannak hangok, meg dolgok, meg történések, amik körülvesznek, és nagyon ritkán veszük észre, hogy Isten ott van, és az ő hatalmával vigyáz ránk, hogy nem egyedül vagyunk. Amikor a gyülekezetbe megyünk sorba, és névről névre azt mondjuk, hogy következő héten XY-ért imádkozunk. Milyen érzés, Panika? Érezzük mi azt, hogy amikor a gyülekezet, a testvéri közösség imádkozik értünk, az jelent valamit? Hogy az a hét az más, mint a többi? érezzük a Szentléleknek a megnyilvánulását, a testvéri szeretet, a testvéri közösségnek a megnyilvánulását. Hisszük azt, hogy a mi testvéreink nem feledkeznek el rólunk, és valóban imádkoznak, és valóban az ő kérésük a menny felé száll. Ugye jó dolog, hogyha tudjuk, hogy vannak testvérek, akik imádkoznak értünk. Ha valaki beteg, ha valaki kórházba kerül, vagy akármilyen dolgok történnek. Ha van valaki, aki törődik velünk. Tudjátok, hogy nem tudom, biztos tapasztaltátok már, hogy amikor együtt imádkozom a feleségemmel hangosan, akkor milyen hát szívhez szóló érzés az, amikor ő értem imádkozik a jelenlétemben. És ott egymás mellett, amikor térdelünk, és ez nagyon jó dolog. Nem tudom, a gyermekek, te szoktatok-e a szülőkért imádkozni? Milyen jó a szülőknek, nem? Hogy a kis gyermekeik is törődnek velük, és ez fordítva is igaz, hogy amikor a szülők a gyermekeiket az Úr elé viszik, akkor a gyermekeknek ez egy biztonságot ad. Hogy olyan háttér van, olyan szülők vannak, hogy az ő imájuk az a kísérőket, és ez olyan megnyugtató érzés. Jó, ha vannak barátaink, akik imádkoznak értünk. Jó, ha van egy gyülekezet, aki imádkozik értünk. Akik nem csak ott most izébe teszem, amellett gyakorlatban is megkeresnek, támogatnak, gondoskodnak rólunk, megkérdezik, hogy vagyunk, segítenek, amiben tudnak, mert érdekli őket, hogy velünk mi történik. De ezeknél van egy csodálatosabb dolog is. Tudni azt, hogy Jézus Krisztus a mennyben, ebben a percben is imádkozik értünk. Hogy a világ teremtője, megváltója, Jézus Krisztusnak mi fontosak vagyunk, és az én nevem elhangzik az ő ajkáról. Hogy megemlékezik rólam, ő törődik velem. Látja, hogy mi nyomja a szívemet, mi bánt. Mi az, ami testi-lelki nyomorom van, és aggodalmam van, küzdelmeim vannak félelmeim, vágyaim, és ezek mind-mind ott vannak előtte. És Jézus imádkozik értünk, nem hagy bennünket egyedül. Segít a mi döntéseinket meghozni, amiket szeretnénk. Ezek mind ott vannak Jézus Krisztus előtt. Mark Twain mesélt egyszer, hogy amikor itt Európába helyezték, Angliába volt egy ideig szolgálatban, és nagyon sok mindent rábíztak. Úgyhogy reggeltől estig szinte csak a lótot futott, és későn ért haza. Tanított is egy lelkészképzőn, és egyik reggel, amikor ment fel a lépcsőn, hallotta, hogy az egyik teremben a diákjai imádkoznak. És kinyitotta az ajtót, és belehallgatott, hogy mi az a ima, amiről szó van. És azt hallotta, hogy érte imádkoznak. És azt mondta, hogy azon a napon olyan erő birtokába jutott, olyan erő volt vele, mert tudta azt, hogy vannak, akik érte imádkoznak. Hogyha hallanánk mi is a szomszédszobában, vagy Jézus imádkozik értünk, amikor aggódók vagyunk, akkor gyengék vagyunk, ez milyen megerősödést hozna? Valaki azt mondta, hogy amikor bejövök a gyülekezetbe, és hallanám, hogy Jézus ott a másik szobában imádkozik értem, biztos másképp telne el a szombatom. Hogy milyen ereje van az imának, a másokért mondott imának, vagy az, annak, amikor érezzük, tudjuk, hogy imádkoznak értünk. Jézus imádkozik értünk, és a János Evangélium a 17. fejezete szól erről, ezt tudjuk. Az beszél erről az imáról, és hogyha ezt a fejezetet mi megértjük, akkor hatalmas dolgokat ismerünk fel. Hatalmas dolgok lesznek azok, amelyeket megtudunk, amelyeket érzünk, amelyeket tapasztalni fogunk. Tudjátok, hogy ezt az imát Jézus mikor mondta el? Mielőtt Júdás elárulta Mielőtt a tanítványai megtagadták, elfutottak, mielőtt hurcolták egyik helyről a másikra, mielőtt megkínozták, mielőtt elítélték, mielőtt a keresztre feszítették. Neki akkor is fontos volt, hogy imádkozzon azokért, akik az ő nevében hisznek, és azokért, akik azoknak a ez a láncolat, ez ment tovább egészen a mai napig, hogy értünk is imádkozott. Egy ilyen helyzetben, egy ilyen esetben az ő szívén voltunk, és a szívén vagyunk. Igen, Jézus imádkozik, értünk. És ha megnézzük ezt az imát, az imának a felépítését, akkor Jézus először egy nagyon röviden imádkozott saját magáért, azután a tanítványaiért, és azután érted és értem. Nézzük meg, nyissuk ki a 17. fejezetet, és innen olvasunk majd több igét, János Evangélium a 17. fejezetből. Szóljatok rám, a nagyon hadarok is. Tessék, próbálom lassan mondani és érthetően. Ott egy idősebb testvérünk, a lelkész testvér, nem akarom a nevét mondani. Amikor Székesfehérre kerültem, és először úgy fölmentem a szószékre vele óravezetőnek, és amikor az igét hirdette, láttam, hogy mielőtt elkezdte, ide letette a szószékre egy kis cédulát. És időnként arra nézett, és akkor úgy folytatta az igét. És a végén nagyon kíváncsi voltam, hogy mi van ott. És óra után elmentem, és megnéztem. És az volt ráírva, ne kiabálj. Aztán néhányan ki tudnátok találni, hogy ki volt ez a test. Meg kell azt kérni, hogy ne hadarj. János Evangélium a 17. fejezetét nyissuk ki. És ebből olvassuk el jó néhány igét. Az első vers. Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Mielőtt Jézust keresztre feszítették volna, egy csodálatos dolgot kért. Hogy Atyám, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy ő is dicsőítsen téged. Mi volt ez a megdicsőítés? Amikor Jézusra ránehezettek a világ bűnei, amikor bűnök nehezettek rá, amikor a sötétség vette körül, amikor szenvedett, amikor bántották, és végül is a legnagyobb szenvedést nem a szegek okozták. Ez volt az a időpont, amikor Jézusnak meg kellett ízlelni, hogy mi az, hogy halál. És amikor ez megtörtént, amikor ott volt a kereszten, amikor kigúnyolták, ez volt az a pont, ahol Jézus Krisztust a legnagyobb dicsőség vette körül. Emlékeztek erre, hogy mitől, hol volt a menny akkor, amikor Jézus meghalt. És hogy tehát a mennyei lények hogyan vették ezt tudomásul, hogyan néztek Jézusra, amikor látták, hogy a embernek a bűneinek a megváltása az mibe került, és hogy Jézus mit vállalt és mit tett értünk. Ez volt az, amikor Jézus megdicsőült. A legnagyobb szenvedés órája volt Jézus Krisztus számára a legnagyobb dicsőségnek az órája. Amikor ő ezt elvállalta, amikor nem szállt le a keresztről, amikor kísértették ezért, amikor imádkozott azokért, akik kínozták, akik megfeszítették. Amikor mi lehetetlen helyzetbe kerülünk, mert sokszor kerülünk lehetetlen, vagy nagyon nehéz helyzetbe, amikor fáj mindenünk, a testünk, a lelkünk, amikor csüggetek vagyunk, amikor kilátástalan, amikor az erőnk elhagy, amikor reménytelennek látjuk a mi helyzetünket. Higgyük el azt, és tudjuk azt, hogy Isten mindent legyőző erejével hozzánk is el tud jönni, és az ő dicsőségével vesz körül. Amikor abszolút gyengének érezzük magunkat, tehetetlen érezzük magunkat, Isten megkeres bennünket az ő erejével. Isten elküldi az ő szent lelkét, és megvigasztal minket, és erőt ad. És akkor nem a problémáknak hátat fogunk fordítani, hanem Jézus erejével szembenézünk és győzünk, mert megerősít bennünket. Ha emlékszünk a 17. fejezetre, akkor Jézusnak az imája, emlékeztek rá, hogy 4 dologra irányult. Jézus imádkozott a tanítványokért, hogy az Atya vezesse és védje őket, hogy megszentelődjenek. Harmadszor azért, és az Atya vezesse és védje őket, azután azért, hogy megszentelődjenek, azután azért, hogy egységben legyenek, és a legvégén pedig azért, hogy megdicsőjenek. Ugye ezek voltak az ő imájának a váza, és amiért Jézus 2000 éve imádkozott, ma is azért imádkozik. Az ő imája ilyen szempontból nem változott meg. A 17. fejezet 6. versében azt olvassuk: megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nékem adtál. Tiéd valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Azt mondja Jézus, hogy az Atyának, hogy a tiéd voltak, és nékem adtad őket. Akkor hol vagyunk mi most? András, erre tudsz mondani egy éneket? Jézus karjában bizton, hajtom fejem le én. Abban találom üdvön, ha nyugszom, hűszíli. Van egy ilyen ének. Hogy Jézus karjában vagyunk. Jézus ölében vagyunk. Azt mondja ő, hogy nekem adtad azokat. Mi Jézusé vagyunk. És akármi is történik az életünkben, ha mi Jézus karjában vagyunk, ott nyugodtan hajthatjuk le mi fejünket. Biztosak lehetünk az üdvösségünkbe, hogyha az ő hű szívén nyugszunk. És ez micsoda bizonyosságot adhat, vagy biztonságot adhat. Amikor elfeledkezünk Jézusról, akkor az ördög könnyen támad. Hoz kísértéseket, rossz gondolatokat, nagyon sok mindent. Aggódunk a jövőért, jaj, mi lesz, hogyha ez lesz, vagy az történik, sokszor a gyülekezetben, a gyülekezetért, sok mindenért, de ha Jézus karjában vagyunk, azt mondja Jézus, hogy Atyám, nékem adtad őket. Mi az övéje vagyunk. Meghalt értünk, győzött értünk, és ha mi ezt elfogadjuk és vele járunk, akkor ez egy nagyon nagy bizonyosság, vigasztalás, erőforrás a mi számunkra. Jézus karjában lenni. A 8. versben ezt így olvashatjuk tovább. Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam. És ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, bocsánat, és hogy te küldtél engem. Új szemüvegem van, és elveszítem néha a sort, hogy te küldtél engem. Hát Jézus Krisztus nem arra gondolt, hogy mi vár ránk. Nem arra gondolt, hogy ő tudta, hogy milyen szenvedések fogják érni, hiszen már mióta elmondta a tanítványoknak, hogy készüljenek fel erre. De ő nem magára gondolt, hanem ránk gondolt, hogy ránk mi vár. És a 11. versben így folytatja tovább, és nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mit is kér Jézus itt az Atyától? Tartsd meg őket, mert nekem adtad őket. A te nevedben, akiket nékem adtál. és itt még arról is beszél, hogy igen, hogy mi egyek legyünk. Tehát Jézus nem arról beszél, hogy ezek az emberek majd szökjenek meg a világból, vagy álljanak félre, vagy menjenek el magányosan valahova. Nem elvonulnunk kell a világtól. Nekünk van egy megbízatásunk, hogy vegyünk részt a nagy küzdelemben. És ahogy a nagy küzdelemnek a vége fele érünk, egyre nagyobb a küzdelem. Egyre nehezebb, és egyre nehezebb megállni. Jézus nem ígérte azt, hogy a kereszténység az a béke és a boldogságnak az állapota lesz. Hogy soha nem lesz semmilyen probléma. Mi egy harc közepén állunk, egy ordító oroszlán az ellenfelünk. De Jézus azért imádkozik, hogy ne féljünk ettől, mert ő megőriz. Mi az Efezusi Levél 6. fejezet 12. vers ír arra, hogy nekünk nem test és vérellen van tusakodásunk. Nem emberekkel, hanem hatalmas lényekkel van tusakodásunk, de Jézus megígéri a győzelmet, és kérte az atyát, hogy törődjön velünk, hogy őrizzen meg bennünket, hogy vigyázzon ránk. Ez ugyanaz, mint a 13 éves indián fiúnál. Hogy mi sokszor egyedül érezzük magunkat a próbában, de Jézus folyamatosan rajtunk tartja a szemét. És ez olyan jó dolog, hogy én, Rajki János, fontos vagyok neki. Fontos vagyok neki, kiejti a nevemet az imája során, figyel rám, nézi az én életemet, az én küzdelmemet, hogy jön és segít. De Jézus nem csak a múltban imádkozott értünk, hanem most is teszi. A Zsidókhoz írt levél 7. fejezet 25. versében így szól az ige, hogy ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak az Istenhez, és hogy folytatódik? Mert minden, ha él, hogy esedezzék, érettük, vagy az új fordításban, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Hát Jézus a mai napig is törődik velünk, és ugyanúgy imádkozik értünk, és ugyanúgy figyel ránk. Tudjuk, hogy 175 éves évfordulója volt most már a múlt évben valaminek, és általában a nagy csalódásról beszélünk. De volt ott egy másik esemény 175 évvel ezelőtt. Jézus Krisztus a mennyei szentek szentjébe ment. És mi történt ott? Hogy megnyíltak a könyvek, ott vannak az angyalok. És Jézus ott is közben jár, értünk. Ott is mindent megtesz azért, és ma is megtesz mindent azért, ami az üdvösségünkhez kell, ami az üdvösségünkhez fontos, ami az üdvösségünkhez szükséges. Minden miénk Jézusban. Minden erőforrás miénk Jézusban ahhoz, hogy ezt az üdvösséget elnyerjük ő általa. Beszéltünk arról, hogy jó, hogy imádkozik értünk a házastársunk, feleségünk, férjünk. Jó, hogyha imádkozik értünk a családunk. Jó, hogyha imádkozik értünk a gyülekezet. De ki imádkozik értünk, vagy mit jelent az, hogy Jézus imádkozik értünk? Ki ő? Az evangélium bemutatja, hogy ki az, aki imádkozik értünk. János evangélium első fejezetében olvashatunk erről. Aki imádkozik értünk, az első fejezet első verse, kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Aki imádkozik értünk, az örökkévaló Isten. Az örökkévaló Isten, akinek fontosak vagyunk. Hány ember él ezen a világon? Hány teremtett lény él a világegyetemben? De Jézus ismer bennünket. A harmadik versben olvassuk azt, hogy minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ki imádkozik értünk? Ennek a világnak a teremtője, alkotója, akinek a szavára lettek lettek meg a dolgok. Egyet ő szólt és előállott. Egy olyan Isten imádkozik értünk, akinek a szavában teremtő erő van. Negyedik vers. Ő benne van az élet, és az élet vala az emberek világossága. Olyan Jézus Krisztus imádkozik értünk, aki az életünknek a fenntartója. Hát egy örökkévaló Isten, egy teremtő Isten, az élet fenntartója. És olvashatnánk tovább a verseket, 16. vers például, és az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is, kegyelemért. Ő a kegyelem forrása. A kegyelem forrása imádkozik értünk. A 29. vers beszámol arról, amikor Jézus megjelenik a keresztelő János előtt, és akkor ezt így az igen, másnap láttál János Jézust, ő hozzá menni, és mondta, imi az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Egy olyan valaki imádkozik értünk, aki az egész világért jót állt. Aztán még 55. versben olvashatunk egy Nátaelnek a bizonyság tételét, hogy Isten fia vagy te, Izraelnek a királya, és sok minden tartalmaz az ő fejezet. Érezzük-e ennek a fontosságát, vagy ennek a súlyát, hogy aki értünk imádkozik, az kicsoda. Persze, hogy fontos a mi imánk egymásért, de a teremtő Isten, a megváltó Isten, a megtartó Isten, a kegyelmet adó Isten, az, akinek mi ilyen fontosak vagyunk. És testvérem, ha ez így van, nem tudom, ezt így el tudjuk-e hinni, hogy ez így van. Akkor hogy lehetünk mi csüggedők? Hogy lehetünk mi olyanok, akik félünk? Hogy lehetünk mi olyanok, akik bizonytalanok vagyunk? Hogyha hisszük azt, hogy Krisztus ott van, és támogat bennünket. Tehát, ha jön a félelem és csükkedés, akkor kire kell gondolnunk? Jézus Krisztusra. Az, aki megteremtett, megtart, aki kegyelmet ad, aki a megváltásunkért megad mindent. És ha azzal a Jézus Krisztusra gondolunk, és azzal élünk, aki imádkozik értünk, akinek fontosak vagyunk, akkor onnantól könnyebb lesz a küzdelem. Mert tudjuk, hogy nem egyedül vagyunk. Mert van valaki, aki törődik velünk, aki figyel ránk, aki vigyáz ránk. A második dolog, amiért Jézus imádkozott, az a 15. verstől a 17. versig, hogy lapozzunk vissza a 17. fejezethez János evangéliumában. Tehát a 15. verstől, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Én sem a világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Hát Jézus azt mondja, hogy egy olyan világban élünk, ami idegen számunkra. Mi nem abból vagyunk, nem abból valók vagyunk. De nem elkülönülnünk kell. Nem félreállnunk kell. Nekünk küldetésünk van. Emberek vesznek körül, akik keresnek. Akiknek az életük az nem teljes, és valahol már a szombatiskolában beszéltünk arról, hogy vajon Filip miért pont a Szerecsen komornyikhoz ment? Vagy miért oda vitte a lélek? Hát a Szerecsen komornyik egy kereső lélek volt, nem? Ott volt kezében az Ésaiás tekercse, és olvasta, és szerette volna megérteni, hogy mi van. És az Úr fel tud bennünket használni, hogyha ott vagyunk a világban, vagy ott nem különünk el, hanem ott élünk, dolgozunk, vannak a mindennapjaink, hogy az ilyen emberekhez elvezessen minket mindig, hogy Filipet is oda vezette. Hogy tudjunk segíteni a többi embernek abban, hogy megismerjék Jézus Krisztust. Tehát Jézus azt mondja, hogy nem akarom, hogy ti elkülönüljetek, de egyet szeretnék, hogy a gonosztól őrizkedjetek. És kérés az Atyát, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Mert a világ tele van gonoszsággal, igazságtalansággal, minden olyan dologgal, amit érzünk és szenvedünk. De Jézus azt mondja, és azért imádkozott, hogy őrizzen meg bennünket az Atya a gonosztól. És még egy dolgot olvastunk itt, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal. Hát a te igéd az igazság. Tehát mi mutassuk be Jézus Krisztusnak, hogy kép más a milyen. Milyenek. Milyen Jézus Krisztus. Tükrözzük vissza Jézust a mi életünkkel. hogy a mi életünk, a mi viselkedésünk, a mi dolgaink. De ehhez ott kell lenni az emberek között, hogy lássák, hogy mi valahogy, hogy mások vagyunk. Jézus nagyon jól tudja, hogy milyen világban élünk. És azt is tudja, hogy hogyan győzhetünk. Jakab első fejezet 21. verse. Milyen világban élünk? Azt mondja az elején itt az ége, hogy elvetem én azért minden undokságot és gonoszságnak sokaságát. Ilyen világban élünk. Tele van undoksággal, gonoszsággal. És azt mondja itt az ége, hogy ezt kerüljétek, vessétek el, és hogyan? Úgy folytatódik az ige, hogy szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtartja a ti lelkeiteket. Mi az a beoltott ige? Ugye, amikor kapunk egy oltást, az valahogy a részünk lesz. Azt tesz ellenállóvá, ugye az influenza oltás, ugye az elvileg, vagy gyakorlatilag az ellenállóvá tesz az influenza ellen. A beoltott ige, az pedig a gonoszság ellen. A mi életünknek, a gondolatainknak, a tetteinknek a része lesz. Hogy nem vagyunk, nem is csábít, nem is akarunk, hanem valamilyen másmilyen életet élünk. Tehát azt mondja itt Jakab, hogy elvetné mindent olyan, ami rossz, és fogadjuk el szelídséggel azt, ami jó. És ez megtartja a ti lelkeiteket. Ez körülbelül ugyanaz, amiről Jézus mond, hogy a te hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Hogyha Isten igéje bennünk van, akkor az megszentel bennünket, és megvéd bennünket a rossztól. A harmadik dolog, ugye, amiért Jézus imádkozott, az, hogy a világ megosztott. Megosztottság van most már az országokban, a kormányok között, a pártok között, a munkahelyeken, családok mennek szét azért, mert nem értenek valamiben egyet, barátok szakadnak el egymástól, mert összekülönböznek, és minden szinten ez a megosztottság van. És ha valahogy szüksége volt a világnak, hogy legyenek olyan emberek, akik bemutatják, hogy milyen dolog egységben élni, akkor az most van. Most már nagyon kevés helyen lehet igazi egységet találni és látni. És Jézus imádkozik ezért a 17. fejezetnek a 20. versétől. Ellapoztam, bocsánat. De nem csak ő érettük könyörögök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, mint te én bennem, atyám, és én te benned. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, miképpen mi egy vagyunk. Hányszor hangzik itt el az egység? Egyek legyenek, és miképpen mi egyek vagyunk. Jézus látta azt, hogy mi történik majd az ő második eljövetel előtt. És biztosan nem véletlen, hogy ebben az imában a legnagyobb hangsúly az egységre tevődik. Hiszen itt erről ezt többször is ismétli. Egy olyan világban élünk, ahol már szinte minden darabokra tört. Mi van, hogy vagyunk a házasságokkal például, hogy a több mint 50% az válással kezdődik, vagy végződik. Tehát akárhova menjünk, mindenütt csak azt látjuk, hogy ellentét van, egymás kijátszása van, veszekedés van, és amit ismerünk. És ha van egy család, van egy pár, egy baráti kör, és nem utolsó sorban egy gyülekezet, egy nép, amelyet arról lehet megismerni, hogy azok egységben élnek, akkor az micsoda példa lenne, és micsoda csodát tudna tenni. Hogyha Jézus megígérte, hogy ő segít, és egységben tart az ő szeretete által, mint ahogy ő és az Atyával egységben van. De ha mi Isten dicsőségét akarjuk visszatükrözni, akkor, és hagyjuk, hogy Isten megszenteljen az ő igazságával, akkor ennek a jele az, hogy ebben a széttörezett, versengő, gonosz világban lesz egy nép, ahol békesség van, szeretet van, és egység van. Nagyon sok énekünk van arról, ami az egységről szól, még a hitünk énekeiben és máshonnan is. Vajon mennyire veszük ezt komolyan, amikor ezeket mondjuk, de mennyire veszük komolyan, amit az igében olvasunk, hogy egyek legyünk. Lehet, hogy nem látunk mindent egyformán. Lehet, hogy vannak különböző felvetéseink, lehet, hogy bocsánat, most legfrissebb példa, valaki ilyen függönyt akar, a másik meg amolyan függönyt akar. De a végén egységnek kell lennie, hogy egyek legyünk. És imádkozunk, amikor imádkozunk, sokszor imádkozunk, és ami egységünkért. Ami egyén életünkben, család életünkben, munkahelyünkön, de és itt a gyülekezetnek az egységéért. Tudjátok, beszélgettünk sokat, vagy tanultunk sokat az elmúlt évben, ami elődeinknek a munkájáról, hogy mi történt a nagy csalódás előtt, főleg után. Ők világosságért imádkoztak nagyon sokat. Összejöttek, ha kellett pajtákban, ha kellett istállókban, különböző helyeken. Elővették a Szentírást, és tanulták, keresték, kutatták, és várták a Szentléleknek az útmutatását, hogy felismerjenek világosságokat. És mi történt, ha ez meglett? Akkor egységben azt követték. Tehát nem egymást akarták meggyőzni a saját nézeteikkel, hanem az Istentől akartak világosságot kapni. És ezt egységben képviselték. Így lehettek egy közösség, amely fennmaradt, hiszen tudjuk, hogy a nagy advent mozgalomnak abban résztvevők, azok darabokra törtek, és alig-alig maradt meg belőlük valaki. De volt egy kis csoport, akik Istenben egységre tudtak jutni minden hitigasságban. Persze később az ördög gondoskodott arról, hogy ez nem mindig így legyen, de az eleje az ilyen volt, és így indultak. Hogy imádkozzunk együtt mi is, egymásért, az egységért, és ha valahogy úgy érezzük, hogy valakivel nem értünk egyet, akkor ezt beszéljük meg, rendezzük le, és keressük meg az igének a válaszát, hogy mi is a megoldás abban a helyzetben. De van még egy dolog, amiért Jézus imádkozott, és ez a legszebb, talán egyik legszebb dolog, amit így elmondhatunk erről. Eddig is minden jó volt, eddig is minden hasznos volt. De amikor Jézus arról beszél, vagy azt kéri a 24. verstől, hogy Atyám, én azt szeretném, azt akarom, hogy Rajki János, ahol én vagyok, ő is velem legyen. És ide beteheti mindenki a saját nevét. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál. Mert szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos Atyám, és a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezeket megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Mivel fejezte be Jézus ezt az imát? Értünk, imádkozott. És azt mondta, hogy nekem az a vágyam, én azért vállaltam ezt, én azért halok meg, hogy ezek az emberek ott legyenek velünk. Ugye tudjuk Dániel könyvéből, hogy az ítélet elkezdődött, a könyvek mennyit adtak, ott van, kik vannak ott? Az angyaloknak a milliói, nem? Ezerszer, ezerszer, tízezerszer, tízezer. Ott vannak a kérubok, a szeráfok. Figyelik a ítélet folyamát az el nem bukott lények. És azt mondja Jézus, hogy Atyám, egy igazságos Atyám, köszönítse meg az Urat, hogy Isten igazságos. És mi van akkor, hogyha az én nevem előkerül? És akkor a menny elhallgat, és figyeli, hogy mi lesz az ítélet. Hogy hogyan fog Isten dönteni. És Jézus mit tesz ekkor? Odaáll, és felemeli az ő kezeit, és azt mondja, hogy az Atyám az én véremért. Atyám, az az én vágyam, ha itt a 24. verset idézném, hogy ez a gyermekem velem legyen egy örökké valóságon át. Hát tudjuk mi ezt hinni, fogadni, hogy Jézus értünk így könyörög az Atyánál. Ezt hozza elő, és odaáll, és azt mondja, hogy szeretném, ha a gyermekeim velem legyenek az örökké valóságon át. És mit válaszol erre az menny? Hogy Krisztus áldozata erre is elég. Krisztus áldozata mindenre elég. És talán ott is van egy András, aki az orgonához, a hárfalkórushoz vezényei, és azt éneklik, hogy méltó a megöletett bárány. Tudjuk ezt a... Jézus imádkozott értünk 2000 évvel ezelőtt. Jézus imádkozik ma is értünk. Hogy maradjunk meg az ő szeretetében, hogy megszentelhessen az ő szavával, hogy egységben legyek az én testvéreimmel, és legfőképpen, hogy ott lehessek vele egy örökké valóságon át. És ez az az ima, hogyha ezt elővesszük, ha ezt újra tanulmányozzuk, megértjük. Ez az az ima, aminek a mondani valóját, ha elfogadjuk, akkor senki és semmi nem tud bennünket Jézus öléből, karjából, kezéből kiszakítani. Ez az az ima, ami védelmünk. Vegyük gyakran elő ezt az imát, és érezzük át, hogy ez mit jelent. Hogy mielőtt meghalt, mielőtt szenvedni indult, Jézus imádkozott értünk, és azóta is az ő szívén vagyunk. Mióta megszülettünk, tud rólunk. És egyetlen vágya van, hogy egy örökké valóságon át vele együtt ott lehessünk és ott élhessünk. Nagy butaság lenne megkérdezni, hogy melyikünknek ez a vágya még. Biztos, hogy azért mindjájunk el. És az Úr, nagyon nagy hálával tartozunk azért, hogy ez így van. Jézusnak nagyon nagy hálával tartozunk azért, hogy ő eljött, hogy ő meghalt, és gondoskodik rólunk, és törődik velünk. És amikor akár otthon elkezdünk veszekedni a házastársunkkal, a gyerekeinkkel, vagy fordítva, akár a munkahelyen zsörtölődünk, vagy elégedetlenkedünk, vagy bármi, ami történik, akár a gyülekezetben bárhol, gondoljunk arra, hogy Jézus arra hív bennünket, hogy az ő igéje legyen a mérce, és abban egységben legyünk. És ami ismertető jelünk az legyen, hogy van egy közösség, ahol a szeretet, a bizalom és az egység légköre a jellemző. Mint itt Fehérvár csúgón. De ha ez így van most, akkor ez ne legyen másképp sose. És eljön az Úr Jézus. És milyen jó lesz majd ott a mennyben, amikor nem nekem kell itt így rossz nyelvezettel elmondani azt, hanem hallgathatjuk a mi megváltónkat. Na, nekem nem mindig a fejemben van az, amit a Csókási Palén mondotta, amikor legutóbb itt volt délután, emlékeztek, hogy Jézus eljön meglátogatni a mennyei lakásommal. És azt mondja, hogy János, menjen arra a három galaxisra, és meséld el, hogy mit tettem én érted. Hát a mennyei lények kíváncsiak, látni akarják, hogy mi az Isten igazságossága, és mit tett értünk Jézus. És akkor elindulunk, és a földi mércével eltelik ott néhány millió év, és akkor visszaérkezünk, és akkor ez így megy tovább, és ott élhetünk Jézusra. Ez a mi szívünk vágya. És akkor mi ennél nagyobb? A kétségbeesés, a fájdalom, a mi igazságunk, annyi mindent hoz az ördög. De mi maradjunk békességben, maradjunk szeretetben és egységben mindenkor. Amen.